Jogegységi határozatot hozott a Kúria jogegységi panasztanácsa az Európai Unió Bíróságának egy devizahiteles ügyben hozott ítéletének értelmezéséről. A határozatról és annak lehetséges következményeiről kérdeztem a Kúria elnökét, Vargasi Andrást. Az Európai Unió Bírósága április végén hozott egy döntést egy magyar devizahiteles ügyben. Azt a döntést nagyon sokan úgy értelmezték, hogy ez egyfajta fordulópont lehet a magyar bíróságok előtt korábban folyt vagy folyó devizahiteles ügyek elbírálásában. A parlamentben is szóba került az ügy, a miniszterelnök azt mondta, hogy a Kúriának van dolga, a Kúria közben pedig hozott egy jogegységi határozatot az Európai Unió Bírósága C-sorozat 630/23-as számú ítéletének értelmezéséről. Itt van előttem a döntés, meg az értelmezés is. A döntés az nagyon tömör. A magyarázat azonban nagyon részletező, nehéz olvasmány. Nem merem állítani, hogy első, második, harmadik olvasásra én ebből mindent megértettem. Mi a döntésük lényege?
Hát erre a kérdésre mi a döntés lényege? Azt tudom mondani, hogy az a döntés lényege, ami a határozat rendelkező része.
A határozat rendelkező részében kire milyen kötelezettséget ró a döntés? Kinek mi szerint kell eljárnia mostantól, hogy ez nyilvános és a határozatok tárában megjelent?
Minden bíróságnak a jogegységi határozat szerint kell eljárnia. Most tudom, hogy ezzel megismételtem azt, amit először mondtam, de a korábbi arénában is, amikor erről beszélgettünk, én akkor is mondtam, hogy sajnos a határozatot, mivel részt vettem a meghozatalában, nem kommentálhatom, tehát nem mondhatok többet, mint amit aláírtunk. Kevesebbet meg nyilván szintén nem mondhatok. Tehát általánosságban tudom mondani azt, amit elmondtunk, hogy valóban az Európai Unió Bírósága hozott egy határozatot, amely határozatban, mint minden esetben pontosította a devizában elszámolt szerződésekre vonatkozó értelmezését, és egy ilyen helyzet a tagállamra, jelen esetben Magyarországra, ró a Magyarország legfelsőbb bíróságára, a Kúriára, ró egy olyan kötelezettséget, hogy, és akkor ezt most aláhúzom, ha van erre vonatkozó indítvány, akkor mondja meg, hogy az Európai Unió Bíróságának ítélete ismeretében a Kúria korábbi joggyakorlata fenntartható, vagy nem? És volt ilyen indítvány.
Mit állapítottak meg? Fenntartható a Kúria korábbi joggyakorlata, a indítvány és az Európai Unió Bírósága döntésének ismeretében, vagy nem tartható fenn?
A jogegységi határozat második pontjában a korábbi határozatok kötelező erejét abban a részben, amelyet érintett az Európai Unió Bírósága, abban a részben megállapítottuk, hogy nem tartható fent, tehát az indítványozó tanács, egyébként ez ugyanaz, amelyik az Európai Unió Bíróságának döntését indítványozta, az indítványozó tanács azonnal eltérhet a mi korábbi döntéseinktől, az összes többi bíróság pedig attól a naptól kezdődően térhet el, ahogy a határozatunk megjelenik a magyar közlönyben.
A devizahiteles ügyek laikus figyelemmel kísérői számára a tájékoztatás tisztességes volta volt a kulcs motívum. Ha az megvolt, akkor rendben vannak a szerződések. Ha nem volt tisztességes, akkor nincsenek rendben a szerződések. Ezt a kérdést most kellett vizsgálni? Bármilyen szinten?
Ezt a kérdést annyiban kellett vizsgálni, amennyiben a határozat indokolása kitér rá. Úgyhogy én azt tudom javasolni ezzel kapcsolatban, hogy aki ezt szeretné megérteni, az nagyon-nagyon-nagyon figyelmesen és elejétől végéig olvassa az indokolást el. Tudnilik erre a kérdésre az indokolás néhány helyen válaszol. Tehát vizsgálta a panasztanács azt, hogy az Európai Unió Bírósága ebben az ítéletében, vagy más ítéletekben meghatározta-e az érvénytelenség jogkövetkezményeit. Tehát kitér erre a határozat.
Azt lehet-e valahogy csoportosítani, hogy a Kúria mostani jogegységi döntése a nagy devizahiteles ügy csoportban, ebben a halmazban milyen ügyfélkört érinthet egyáltalán? Azért kérdezem, mert az Európai Unió Bírósága döntésének ismeretében sokan úgy értelmezték, hogy most minden előről kell, hogy kezdődjön. Előről kell, hogy kezdődjön minden, vagy van egy olyan ügyfélkör, akire ez különösen érzékenyen hathat?
Azt ugye látjuk, mi is olvassuk a híreket, olvassuk az értelmezéseket, látjuk azt, hogy itt ki mit ígér, ki milyen lehetőségeket lát bele az Európai Unió bíróságának ítéletébe, illetve a kúria jogegységi határozatába, de én ezt nem tudom megítélni, hogy ezek az ígéretek, meg ezek a várakozások, ezek beteljesednek, vagy nem teljesednek be, mert azért a perekben dől el. És ugye a korábbi nyilatkozatainkban is mindig azt mondtuk, hogy minden bíróság, a kúria is, a jogegységben, de az egyéb eljárásaiban is indítványok alapján dönt. Azt, hogy milyen indítványok vannak a most folyamatban levő perekben. Más perekben milyen indítványok lesznek, én ezt nem tudom megjósolni, és nem is szabad. Tehát nem azért hátrálok ki folyamatosan a konkrét válasz alól, mert ne lenne személyes véleményem, csak az nem számít. Tehát ebben az én személyes véleményem nem számít. Ebben az számít, ami Európai Bíróság határozataként, illetve kúria határozataiként megjelent. Egy dolgot tudok mondani, mert ez a múltkor is előkerült, és most elővettem és megnéztem. Tehát van a kúriának még 2021-ből egy úgynevezett jogegységi hatályú határozata. Számát is elmondhatom, 60.027/2021-es, amiben világos mondatot mondott, és ez a jogegységi hatályú határozat ma is él. Ez a következőképpen szól, most ezt idézni fogom. A kúria a bíróságokra nézve kötelező jogértelmezésként megállapítja, hogy az Európai Unió bírósága előzetes döntéshozatali eljárásban hozott határozatára hivatkozással perújításnak nincs helye. Ez megjelent a magyar közlönyben, ennyit tudok mondani.
Most a kúria jogegységi döntése alapján, amely az Európai Bíróság ítéletét értelmezi, van lehetőség perújításra? Tehát ez elég ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy úgy érzi, hogy ez rám vonatkozik, rám előnyösen, és ezt lobogtatva el tudok menni egy bíróságra?
Az előbb szándékosan idézve olvastam fel, hogy a kúria jogegységi hatályú határozata szerint ezekben az ügyekben perújításnak nincs helye. Ha mostani jogegységi határozatot megnézzük, nem helyezte hatályon kívül a korábbit. Ezt tudom mondani. Az, hogy valaki megkísérli a perújítást, és hogy arról az elsőfokú bíróság, netán másodfokú bíróság mond valamit, azt megint nem tudom megjósolni. Felülvizsgálatban kúria elé kerül, mert ugye ez ilyen értelemben megkerülhetetlen a kúria, és a kúria valamilyen döntést fog hozni. Egy félreértést szeretnék azért eloszlatni, hogy valamit mondjak is, hogy a jogegységi határozatoktól nem lehet eltérni a többi bíróságnak. Tehát az a bizonyos korlátozott precedens rendszer az nem a jogegységi határozatokra vonatkozik, hanem az egyedi ügyekben hozott döntésekre. Mert immár 6. éve az egyedi döntések is részben kötelezőek, csak attól eltérhet a többi bíróság, ha megindokolja. A jogegységitől nem.
Vargazsi Andrást, a kúria elnökét hallották. Most folytatjuk a beszélgetést Vargazsi Andrással, a kúria elnökével arról a kúriai jogegységi határozatról, amely előírja, hogyan járjanak el a bíróságok devizahiteles ügyekben. Téves volt az a jogértelmezés, amely az Európai Unió bírósága döntését úgy értelmezte, hogy annak a szándéka arra irányult, hogy a devizahiteles ügyekben a mindent vissza elv érvényesüljön, ha azok tisztességtelenek, és mondjuk a tisztességtelen, a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint, mint analógia szerint kelljen elintézni az ügyeket, és amit néhányan már odáig elvittek, hogy akkor a rég elárverezett házat is az új tulajdonosától vissza kell hozni, és akkor törvényeket kell módosítani az adott országban. Tehát egy egészen monumentális joghatást fűztek hozzá.
Az Európai Unió bírósága, és ugye ezt is korábbi alkalommal már mondtam, odáig jutott el, hogy a magyar jog alapján, illetve a magyar bírósági joggyakorlat alapján mit nem lehet mondani. Az Európai Unió bírósága kategorikusan azt mondta, hogy ő nem tud megoldást adni ezekre az ügyekre, mert ez a tagállam bíróságaira tartozik. Ezért volt szükség a jogegységire. Tehát az Európai Unió bírósága egy irányelvet értelmezett, és ennek alapján megmondta azt, hogy mit nem szabad csinálni. Természetesen utalt arra, hogy körülbelül milyen célt kellene elérni. Ez nem vitás, ez régóta ismert, hogy azt a célt kell elérni ezekben az ügyekben, hogy a fogyasztó olyan helyzetbe kerüljön, mintha meg sem kötötte volna a szerződést. Ez a cél, ez nem volt vitás most sem. A kérdés mindig az, hogy hogyan. milyen jogi eszközökkel lehet elérni, és ez ügyenként változik.
De a fogyasztót, ha jól értem, csak abban az esetben kell elvinni oda, hogy mintha mi se történt volna, hogyha a devizahiteles ügyben a tájékoztatás nem volt megfelelő, magyarán, hogyha ő nem értette meg, hogy ezen az ügyön bukni is lehet.
De ebben nincs újdonság. Tehát ezen már réges-régen évek óta túl vagyunk, hogy ezt kellett vizsgálni. A kérdés mindig az, ugye most az volt az Európai Unió Bírósága ítéletének egy kategorikus kijelentése, hogy nem lehet azt a technikát alkalmazni, hogy ezt az érvénytelen kikötést kiemeljük a szerződésből, és ezáltal tulajdonképpen bírói szerződés módosítással a szerződés maradék részét érvényesnek tekintjük. Erre azt mondta, hogy ezt nem lehet. De azt nem mondta meg, hogy és akkor hogyan kell eljárni. A célt jelölte ki. De hát minden jogi eljárásban ez a nehéz, hogy azt tudjuk, hogy mit kérünk a bíróságtól, ne kelljen felépíteni, adja vissza, szedje szét, válasszon el. A hogyannal van mindig a probléma, de az ügyfüggő. Tehát ezt nem mondhatja meg az Európai Unió Bírósága, hogyha ezt megmondaná, az, hát ezt megmerem kockáztatni, az ultravírész döntés lenne, akkor azt meg kellett volna támadni, nekünk itt van az Alkotmánybíróságon, de ez nem merült fel, tehát ez nincs. Tehát ilyen kérdés nincs, és nem is volt. Azzal a kérdéssel foglalkozott a kúria, ami elé került. Korábbi döntés fenntartható-e? Mi nem tartható fenn, abból ezt megválaszolta, és ennek eredményeként az indítványnak megfelelően jelezte azt, hogy az Európai Unió Bíróságának döntése eredményeként körülbelül mit lehet csinálni.
A körülbelül mit lehet csinálniban elsősorban az elszámolási szabályok módosítása van, mert amikor korábban erről beszélgettünk, akkor úgy tűnt, hogy mintha erre irányulna. Ez így is lett?
Hát hadd fogalmazzak úgy, hogy nagy általánosságban igen, de a részleteket nem mondhatom, részletekhez el kell olvasni a határozatot.
A határozathoz a döntéstől eltérő vélemények is vannak a kúriai bírók részéről. Ezek nagyon érdekesek. Az egyik kúriai bíró azt mondja, hogy nem is ezt kellett volna a kúriának vizsgálnia, hanem a jogegységi döntésében, hanem valami mást, egy annál szűkebb területet. Egy másik kúriai bíró, Simonné Gombos Katalin, jogelméleti levezetést is ad. Ez önállóan is egy rendkívül érdekes olvasmány. Ilyenkor ezek jogtörténeti érdekességek, a külön vélemények, eltérő vélemények, mint az Alkotmánybíróságnál, hogy a joghallgatók örömmel olvassák és tanulnak belőle, vagy bármi következményük lehet a gyakorlatra.
Hát ugye a határozat véget ér ott, amikor 43-an aláírtuk. Egyébként ugye a külön vélemény, mi nem úgy hívjuk, mi a többségi határozattól eltérő álláspontot megfogalmazóknak hívjuk, ők is aláírják a határozatot.
Egyikük azt mondja, hogy természetesen a döntés attól még döntés, és az a kötelező.
Ez így van. Tehát ez egy újdonság volt, hogy a kúria is megkapta a jogegységi és jogegységi panasz eljárásokban, megkapta ezt a lehetőséget, hogy pontosan ezekben az ügyekben elbírált jogkérdések súlyára tekintettel itt azok a bírók, akik nem értenek egyet, ne kényszerüljenek arra, hogy aláírják, és senki nem tudja, hogy ők máshogy gondolták. De ez nyilván ez az eltérő álláspont, ez hogy mondjam, hivatalos eljárásban kifejtett magánvélemény. Joghatás nem fűződik hozzá. Értelemszerűen akkor, amikor értelmezik az eljáró többi bíróság, értelmezi a mi jogegységi határozatunkat, mert a miénket is értelmezni kell, pont úgy, mint az Európai Unió bíróságét, akkor nyilván ezt elolvashatja, és ennek fényében fogja kialakítani az álláspontját az egyedi ügyben. Tehát nyilván ezek a rövidítsük különvélemények, ezek hatnak a többi bíróságra, és hatnak a felekre. Ez a céljuk. De ettől még ugye nem hivatalos álláspont. De éppen ezért még kevésbé kommentálhatom őket. De
el lehet olvasni. Ott van nyilvánosan. Ugye a devizahiteles ügy csomagot törvények is szabályozzák, DH1, DH2. Ezeket bármilyen módon ez a jogegységi határozat érinti azok értelmezésére, vagy használatának módjára ad iránymutatást, vagy azt mondja, hogy a törvény az törvény, egy bíróság nem alkot törvényt, azzal nem foglalkozik.
A jogegységi határozat első pontja utal az egyik törvényre, tehát foglalkozik vele. Az indokolás megmondja, hogy miért ezt mondta a rendelkező részben a panasztanács, ugye itt a DH2 törvény fordul elő, több bekezdés is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nyilván azon az absztrakciós szinten, amilyen absztrakciós szinten egy jogegységi határozatot meg lehet fogalmazni.
Tehát de a jogegységi határozatnak nyilván bele kell férnie a nemzeti törvények rendszerébe, mert abból nem lóghat ki.
Hát persze, hát maximum azt tehetjük, hogy megtámadjuk, mert a jogegységi panasztanács is fordulhat az alkotmánybírósághoz, tehát ad abszurdum adott esetben mondhatna azt a jogegységi panasztanács, hogy felfüggeszti a saját eljárását, és az alkotmánybíróságról szóló törvény, azt hiszem, hogy 25. szakasza alapján megtámadja az alkotmánybíróságon valamelyik törvényt. Félre nem tehetjük. Etőleg, akkor tehetnénk félre, hogyha az Európai Unió bírósága mondaná azt, hogy ez a törvény nem alkalmazható, mert ugye akkor felmerül az európai jog primátusa, de ilyen nincs az Európai Bíróság ítéletében, tehát ez így nem merült fel.
Tehát nem amik, hanem ha a kúria nem mondja azt, hogy ezzel a törvénnyel probléma van, és eddig nem mondta, addig az európai törvényeknek, a magyar törvényeknek, meg a kúria jogegységi határozatának koherens rendszert kell alkotnia, amiben el kell tudni igazodni, nyilván jogi szakértő segítségével, az embernek nem magának, de célba érhet. Tehát most ez egy koherens rendszernek látszik?
Hát a legjobb tudomásom szerint igen.
Jó, egészen addig, amíg nem jön egy újabb európai bírósági ítélet.
Ha nem így gondolnám, akkor valószínű, hogy a többségi határozattól eltérő álláspontok között az enyémet is megtalálná, mert ugye a tanács elnöke is írhat olyat. Történetesen én voltam a tanács elnöke. De azt tudom mondani, és én azt hiszem, hogy ennek súlya van, hogy ugye 43-an írtuk alá. Lényegében szinte a teljes polgári kollégium, aki aznap házban volt, az részt vett a döntésben. Ezen kívül még a többi kollégiumból néhány bíró. A jogegységi határozat jogértelmezéséhez kétharmados többség kell. Tehát nek a 43 embernek, akik így együtt több, mint a kúria fele, ennek kétharmada, sőt, láthatóan több, mint kétharmada úgy gondolta, hogy ezt a koherenciát így lehet megteremteni.
Számít az ilyenkor, hogy ebben a kétharmadban devizahiteles ügyeket tárgyaló bírók milyen arányban vannak? Vagy nem számít?
Most ugye ezzel kinyitnánk egy olyan ajtót, amit én nem szeretnék kinyitni. Az a helyzet, hogy devizahiteles ügyet tárgyaló bíró eléggé sok van. Másodrészt pedig a legfelsőbb bíróságról, a kúriáról van szó. Tehát ez most ugyanolyan kérdés, mint a kúria, meg az alkotmánybíróság, meg az Európai Unió bírósága. Szerkesztő úr, az Európai Unió bíróságán részvevő bírók közül valószínű, hogy devizahiteles ügyet senki nem látott életében.
Hát, mert ők devizával fizetnek.
De mindegy.
Igen, világosan, értem.
De most értelmezik az európai jogot, meg a magyar jogot. Tehát ez időnként, főleg a mostanában divatos, egyre útszélibb vitákban felmerül ez, hogy miért nem az dönt, aki látott ilyet, akkor ezt kérdezzük meg az Európai Unió bíróságától, hogy miért nem olyanok döntenek ott, akik láttak legalább egy ilyen ügyet maguk bíróként.
Ezzel a kúriai jogegységi döntéssel az értelmezési szagának ön szerint vége van? Vagy mindig jöhetnek ennyi év után is újra-újra olyan kérdések, amelyek nem teljesen tisztázottak? Most már 1000 oldalnyi irodalma van a devizahiteles ügyeknek a kúrián is.
Igen, hát ezt mondtam a múltkor, hogy nagykorú már a devizahiteles probléma. Látszik, hogy egy végtelenül bonyolult rendszer van. Én nem tudom megállapítani, hogy vége van-e. Hadd mondjam inkább azt, de ezt nem jogászként, meg nem kúriai bíróként, hanem érzésből, hogy csodálkoznék, ha vége lenne.
Számít arra, hogy újra indulnak ügyek? Egyáltalán milyen keretek között lehet újra ügyeket indítani? Az elévülési idő, meg ilyenek, azok számítanak? Vagy ha már tárgyalt ügyet újra lehet nyitni? A jog nagyon széles lehetőséget ad az ember igazság keresésére.
Arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió bíróságának jogértelmezése nem perújítási jog, arra van jogegységi hatályú határozatunk. Hogy valaki más jogalapon, jogcímen próbálkozik-e vagy nem, ezt nem tudom megmondani. Ugye a bíróság kapui nyitva vannak.
De akkor azt megint első fokon kell kezdeni.
Hát azt mindent első fokon kell kezdeni, és azt, hogy ki milyen megfontolásból, ki milyen jó tanácsra, ki milyen bizalommal indít meg egy új eljárást, és hogy annak megindítja, és hogy annak mi lesz a vége, erre én nem tudok válaszolni.
Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Egyre több kérdést vetnek fel a mesterséges intelligencia közbenjöttével előállított termékek és szolgáltatások felhasználásának jogi vonatkozásai. A mesterséges intelligencia természetéről beszélgettem a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettesével, a Kamara Adatkutató Alintézetének alapító igazgatójával, Parti Tamás közjegyzővel. Egyre több alkalommal találkozunk azzal a jelenséggel, amikor azt hisszük, hogy valamiféle jogunkat a mesterséges intelligencia közreműködésével előállított valami, termék vagy bármi sérti. Ahhoz, hogy ebben előrébb tudjunk lépni, érdemes a mesterséges intelligencia mint olyan fogalmával tisztába kerülni. Itt van a stúdióban Parti Tamás, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettese, a MOK Adatkutató Intézetének alapítója és vezetője. Hogyan kell elkezdeni megérteni a mesterséges intelligenciát magát? Honnan induljunk neki?
Köszönöm, nagyon jó kérdés, ugyanis álláspontom szerint, ha valaki nem érti a digitalizáció, datafikáció lényegét, akkor nagyon nehéz utána a mesterséges intelligenciát megértenie. Ugyanis a digitalizáció az nem jelent mást, mint azt, hogy az emberi kimeneteket, szövegeket, beszédeket, filmfelvételeket, hangfelvételeket digitális formába tükrözzük, és így tároljuk. Azon kívül az élet folyamatainknak a mérési eredményeit, GPS adatok és egyebek, tehát minden olyan életfunkciót vagy folyamatot, amihez digitális eszköz kapcsolódik, innentől kezdve, a kapcsolódástól kezdve mérésnek tesszük ki, és ebből rengeteg-rengeteg digitális adat képződik a világban. A szerencse az, hogy ezek az adathalmazok, ezek elszigetelten léteznek, és jól lehet ott az internetet, ott egy globális hálózat, ami lehetővé teszi azt, hogy ezek között, az adathalmazok között kommunikáció alakuljon ki, de ezek alapvetően egymástól elzártak, és ez a jó hír. És ebből, hogyha tovább gondoljuk azt, hogy egy ilyen irtózatos adatmennyiséget hogyan tudunk egyáltalán értelmezni, akkor eljutunk azokhoz az eszközökhöz, amik ezt egyre szofisztikáltabban biztosítják. Márpedig a nagyon szofisztikált adatelemzésnek a legfejlettebb eszköze jelenleg az úgynevezett mesterséges intelligencia, amit így hívunk, de ez azért meglehetősen távol áll attól a jelenségtől, amit emberi intelligenciának gondolunk.
Bocsánat, álljunk meg egy pillanatra az érthetőség kedvéért. A mesterséges intelligencia szó összetétel két szóból áll. Az egyik a mesterséges, a másik meg az intelligencia. Már az intelligencia definíciójára is többféle elképzelésünk van. A mesterségest azt nagyjából értjük, nem mi állítjuk elő, hanem egy általunk alkotott eszköz állítja elő. Ezek jó megközelítések?
Igenis, és nem is tudnélik. Valóban így van, hogy az emberi intelligenciát sem értjük egész pontosan. Még ezért nagyon nehéz összehasonlítani egy mesterséges jelenséggel. A félreértést az okozza, hogy ez a mesterséges intelligencia nevű jelenség, főleg a generatív alkalmazások, amik képet, szöveget, filmet képesek produkálni kimenetként, ezekkel a kimenetekkel nagyon meggyőzően modelezik az emberi kimeneteket. Azokat az emberi kimeneteket, szövegeket, hangfelvételeket és egyebeket, amik mögött emberi intelligencia áll. De attól még ezek az alkalmazások modellek, ahogy a nevük is mutatja, tehát nagy nyelvi modelleknek hívják azokat az alkalmazásokat, amit például a jogászok, vagy a legtöbben használnak, itt most nem mondom szándékosan az alkalmazások nevét, de ezek modellek. A modelleket pedig nem arra használjuk, hogy helyettesítsék a valóságot, hanem arra, hogy jobban megérthessük általuk a valóságot.
Jó, bocsánat, megint megállnék egy pillanatra, megint az érthetőség kedvéért. Az emberi intelligencia, a nem mesterséges, a természetes, az úgy tanul, hogy megszületik, egy ideig hát semmit nem csinál, csak eszik, meg ürít, utána elkezd járni, utána elkezdi érzékelni a környezetét, hall szavakat, lát színeket, érez szagokat, élmények érik, és ebből előbb-utóbb, ha szerencséje van, akkor egy emberi intelligencia fejlődik ki, 3 éves korában már klasszul tud beszélni, 5 éves korában már ismeri a számokat, 18 éves korában meg esetleg elmegy egyetemre. Ez nagyjából a tanulási folyamat. A mesterséges azt hogy csinálja?
Hogy a párhuzamban állítjuk az emberi tanulással, hogy az ember egy nagyon komplex környezetben képez információt a fejében azáltal, hogy kölcsönhatásba kerül a környezetével. Fogalmak révén leképzi ezt a környezetet, megérti, információvá formálja a fejében, és aztán a következő lépésben alakul ki a tudás, az információra alapozva.
Ráléptem a méhecskére, tudom, hogy a méhecskére legközelebb nem lépek rá.
És nagyon, nagyon sok ilyen élményt gyűjtünk össze az életünk során, és akkor ezeket mint információt értelmezzük, és az információból alakítunk tudást. Na most az EMI ezt a információhalmazt, ezt a digitális adatokból szűri le. Azáltal ezért is itt fontos megemlíteni a gépi tanulást és a mély tanulás fogalmát. Tehát amikor emiről beszélünk, akkor valójában ezekről az alkalmazásokról beszélünk, amelyek gépi tanulás és mély tanulás révén az úgynevezett big datából, tehát egy óriási adathalmazból képesek információt előállítani. De ami kimenetként megjelenik, az nem több, mint információ. És nem is biztos, hogy igaz. És erre nagyon fontos figyelni. Tudnilik az EMI, a betanító adatbázisa, az mindig egy korlátos adatmennyiség. Tehát az életnek valamilyen területéről leképződött adat, ezekből nagyon sok is lehet, és az életnek számos területéről leképződött adatok gyűjthetők össze egy betanító adatbázisban ahhoz, hogy egy alkalmazás azon betanuljon, azaz fölismerje benne a jellegzetes mintázatokat, a nyelvi kapcsolatokat és egyebeket, és aztán ezeket meggyőzően tudja modellezni.
Bocsánat, de hogyan tanul a mesterséges intelligencia? Megint vissza kell térnem az emberi tanulásra. Én úgy tanulom, hogy édesanyám azt mondta, hogy fiam, tanulj meg németül. Tudtam, hogy ez a feladat, ehhez nekem német szavakat kellett, német tanár kellett, német nyelvtan kellett. De a mesterséges intelligencia, mint hogyha ennél szélesebb spektrumon tanulnak. De milyen utasítást kap és kitör?
A széles spektrum az azt jelenti, hogy egy szélesebb adatbázison tanul, és ebben az adatbázis, ezek szövegek, képek, mérési adatok, nagyon sokféle bemenete lehet az EMI-nek, és ezeknek a jellegzetes mintázatait, a jellemző összefüggéseit, például azt, hogy a magyarban az a névelő után mással hangzóval kezdjük a szót, az után pedig magánhangzóval. Ez kettő jellegzetesség a magyar nyelven, ez két paraméter. Na most gyakorlatilag a gépi tanulással ezekben az adatbázisokban az EMI képes arra, hogy ezeket a törvényszerűségeket, ezeket a nagyon apró összefüggéseket fölismerje, és ezek alapján nem is jó szó az, hogy fölismerje, hanem detektálja, ezek megmaradnak a memóriájában, és ezeknek az alapján képes majd olyan emberi kimeneteket szimulálni, ami az írott szövegre, a beszélt nyelvre nagyon jellemző. És igazából ez az, ami nagyon alkalmassá teszi ezt az alkalmazást a megtévesztésre, hiszen nagyon meggyőzően utánozza az emberi kimeneteket. Például, hogyha levelezünk, tehát hogyha csetelünk egy ilyen alkalmazással, akkor nagyon emberszerűen, tehát a Turing tételem már nagyon rég túllépett ez az alkalmazás, nagyon meggyőzően szimulálja az embert. De attól ez még szimuláció marad, annál is inkább, mert hogyha visszatérünk az információ és tudás kapcsolatára, akkor amit az EMI-től, ettől az ágenstől kapunk, az egy nagyon koncentrált információ halmaz, amit gyorsabban meg tudunk szerezni ezzel az eszközzel, mint hogyha magunk nekilátunk a neten és könyvtárban böngészni, és hogyha olyan a betanító adatbázis ennek az alkalmazásnak, hogy a számomra érdekes információkat is leszűrhette ebből az adatbázisból, akkor hasznosan fog engem segíteni abban, hogy a gondolkodásomat tovább tudjam fejleszteni olyan plusz információkkal, amit hamarabb meg tudok szerezni. De nagyon fontos, hogy az információ bírása az nem jelent tudást. A tudás az egy következő lépés.
Bocsánat, de ahhoz, hogy én megszerezzek egy információt, erről gondolkodjak, ahhoz már korábban kellett, hogy legyen a fejemben valami arról, hogy mit akarok tudni. Ezt hívják promptolásnak, tehát jól kell promptolni, mert különben össze-vissza válaszokat fogok adni. De ahhoz meg tudnom kell, hogy mit akarok. De hogy mit akarok, azt csak onnan fogom tudni, hogy a tárgyról, amiről tudni akarok valami újat, már tudok valami előzetest.
Igen, ezt az oktatásban tapasztaljuk, hogy azokat a diákokat jó tanítani, és azokkal élvezetes a tanítás, akik kérdéseket képesek megfogalmazni a tárggyal kapcsolatban. Ez feltételezi azt, hogy legyen valamilyen elképzelése. Legyen benne eleve egy intellektuális kíváncsiság. Tehát ne azt várja el, hogy valamit odarakjanak elé egy tárggyal kapcsolatban, azt megtanulja, visszamondja, és akkor kész a vizsga, hanem képezzen tudást belőle. És hogyha már előzetes ismertet, kezdjük az intellektuális kíváncsisággal. Ha kíváncsi a tárgyra, amit meg szeretne tudni, és gyűjti hozzá az adatok, információkat gyűjt hozzá igazából, gyűjti hozzá az információkat, akkor megfelelő kérdések fognak eszébe jutni, és hogyha nem sikerül egy kérdéssel a megfelelő információt megszerezni, akkor másként fog kérdezni. De ez az kell, hogy közben gondolkodjon. És a meglévő információkat a fejében formálja tudássá, és ennek a tudásnak az alapján fog majd tudni jól kérdezni az EMI ágenstől, és akkor lesz jó ez az együttműködés. Akkor tudja igazából kihasználni azt az információs előnyt, hangsúlyozom, információs előnyt, amit egy EMI ágens képes neki nyújtani. Attól függ persze, hogy milyen adatbázison tanították, mire húzalozták, tehát hogy mit elik ki tőle. És mivel nem létezik teljes adatbázis, teljes információ sem létezik, elvileg, amit egy mesterséges intelligencia ágens elém tud tárni. De nagyon hasznos információk is lehetnek benne ebben a kimenetben, még akkor is, hogyha nem igazak. Mert esetleg megindít egy másik gondolkodást egy másik irányba, amit lehet ellenőrizni, és ennek a gondolkodás, ennek a további gondolkodási folyamatnak a révén tudom csiszolni az információkat is, amiket bírok, ki tudom szűrni a valótlanokat, a helyteleneket és a valós információkat meg tudom állapítani, és aztán ezekkel tudok tovább lépni. De hogyha ezt egy ilyen eszköz nélkül gyűjteném, ezt az információhalmazt, akkor időveszteséget szenvednék, tehát gyorsabban tudok haladni.
Parti Tamás közjegyzőt a Magyarországos Közjegyzői Kamara Adatkutató Alintézetének alapító igazgatóját hallották. A beszélgetés a jövő héten folytatódik, egyebek mellett például azzal, ki a felelős, ha önvezető jármű okoz balesetet.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.